Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Jézus Krisztusról való igékkel. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltással és könnyek között járult azelé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Jól lehet, ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 225-ös énekünket keressük ki énekes könyvünkből. 225-ös énekünket keressük ki, annak a legelső versét énekeljük fennállva. Így kezdődik a 225-ös ének első verse. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és keresztelőhöz készülődve énekeljük a megkezdett dicséretünknek, a 225-ös dicséretünknek a második versét, amely így kezdődik. Hála te néked, mennybéli nagy Isten! Létünknek és a mi Isten tiszteletünknek további megáldása, megszentelése is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat ma is mindeneket. Amen. Drága testvérek, Jónás prófita könyvét olvassuk, most már a 10. vasárnapja. Hallgassuk meg tehát a mai napra való igét, ez a Jónás könyvének a 2. fejezetéből való. Az első 10 verset olvasom. Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. 3 nap és 3 éjjel volt Jónás a halgyomrában. Jónás imádkozott Istenéhez az Úrhoz a halgyomrában, ezt mondta. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől, bárcsak újra megláthatnám szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hínár fonódott a fejemre, lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld, de te kiemelted életemet a sírból, ó Uram Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád szent templomodba. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. De én hálaéneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hagyjuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy amikor mélységbe kerülhetünk, imádkozhatunk hozzád. Köszönjük Jónás könyvét, amely annyi mindent tanít a bennünket való keresésedről, annyi mindent tanít a veled való kapcsolatról, a mélységről, amelyben járatsz, hogy megszólíthatóvá tegyél. Annyi mindent tanulunk általad, amikor olvassuk napról napra, hétről hétre a Biblia szavát. Köszönjük neked, Urunk, hogy Jónás imádsága is előttünk van, és láthatjuk az ő szívének kiöntését, és tanulhatunk sok mindent őtőle is. Arra kérünk, Istenünk, hogy vondd a mi életünket egészen magadhoz, hogy amikor te keresel, amikor te szólítasz, amikor te érintesz, ezt megértsük, meghalljuk, és őrizd meg attól, hogy megkeményedjen a szívünk, attól, hogy nyissunk feléd, attól, hogy drága legyen számunkra a te szavad, a te kegyelmed, a bennünket kereső szereteted. Tudjunk ennek felelni, tudjunk téged befogadni. Hadd legyünk megújult, megtalált életekké. Hadd bízzuk rád a gyülekezet szenvedőit, a mélységben járókat, mindazokat, Urunk, akik közöttünk most járnak a mélységben, szenvedéseknek, fájdalmaknak útjain. Könyörülj ő rajtuk, hogy el ne vesszenek, hogy meg ne keményedjenek, hanem a mélységben veled találkozzanak, és az ő életük meggyógyuljon, megszabaduljon, kiteljesedhessen. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban mindent megtettél érettünk, szolgáltál nekünk, hogy a mi életünk megmenekülhessen. Jöjj, keresd meg, és találj meg mindannyiunkat. Amen. Készülődjünk, testvérek, ének szóval az ige hirdetés hallgatásához. A 225-ös ének 4-es versét énekeljük most, ez a 4. vers pedig így kezdődik. Felséges Isten, te néked könyörgünk. Tételem alapigéje írva található Ézsaiás próféta könyvében. Ézsaiás könyvéből a 40-es fejezetből olvasom a 27-estől a 31-es versig. Tehát Ézsaiás könyve 40-es rész 27-től a 31-es versig hallgassuk. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak el. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, ott hagytuk abba a sorozatot, hogy Jónás mélységbe kerül. És Isten a nyomorúságnak a mélységében próbálja őt megszólítani, megkeresni, megtalálni. A mélység mindig az a közeg, ahol az Isten bennünket megszólíthatóvá tesz, és ahol az Isten beszél velünk. Mi nagyon sokszor lázadozunk az életünk nyomorúságai, mélységei ellen. Nem akar az ember szenvedni, nem akarunk mélységbe, nyomorúságba kerülni, de nagyon gyakran csak akkor menekülünk meg a kárhozattól. Ha előtte Isten keresztül visz a mélységen, és ott végre megszólíthatóak leszünk, beszélünk ő vele, és életünk ott a mélységben, a vele való találkozásban gyógyulhat meg. A mélységnek tehát el ne felejtsük és lássuk meg, hogy hatalmas áldása van. Áldása, hogy újjá lehetünk. De minden áldása ellenére, az Isten bennünket kereső csodája ellenére, a mélységnek mindig megvannak a kísértései, amelyek veszélyesek az ember lelkére nézve, és ma erről lesz szó, a mai címünk is így hangzik, a mélységnek a kísértései. Amikor az Isten keres bennünket és beszélni akar velünk, akkor mindig alattomos módon megjelenik a kísértő, az ördög, és ő meg azon próbál munkálkodni a mélységben, a mi életünk ellen, hogy meg ne találjuk az élet útját. Nehogy kapcsolatba kerüljünk a bennünket szerető, kereső Istennel. Nagyon komoly munkái vannak az ördögnek ebben az irányban, hogy aki a mélységbe kerül, a szenvedés ösvényén kell, hogy járjon, az megkeményedjen és ne találkozzon az Istennel. Nagyon fontos, hogy erről tanítást kapjunk, és ismerjük az ördögnek ezeket a munkáit, hogy a mélységnek mik a kísértései, amelyek leselkednek ránk. Jónás imádságát olvastam a mai vasárnapon is, és amikor elolvasunk egy imádságot, akkor fel kell tűnjön benne, hogy az imádságban mindig a legbelsőbb gondolatokat mondjuk el Istennek. És amikor olvasunk egy mélyben levő emberi imát, tele van ilyennel a Biblia, mind a Zsoltárok könyvében, mind sok helyen, ahol feljegyeztette Isten az ő szentjeinek imáit, akkor mindig találunk egész különös gondolatokat. És ebből kiderül, hogy a mélység kísértései az imádságokból kiderülnek. Ott vannak megfogalmazva ezek a dolgok. Mind megy keresztül a kísértésben levő, mélységben járó ember. Jónás ilyent mond például az imájában, hogy azt gondoltam, hogy te eltaszítottál engem magadtól. Azt gondoltam, ugye ez Jónásnak a gondolata, hogy hát engemet az Isten már nem szeret. Engemet az Isten elzavart, eltaszított magától, ellökött, és végem van. Milyen félelmetes kísértés, hogy nem elég, hogy az ember bajba van, mélységbe van, szenvedések között megy át. Még jön a kísértés, rátesz négy lapáttal, és azt a gondolatot adja, hogy téged az Isten nem szeret. Téged eldobott magától. Ne is reménykedjél. Alattomosak és hihetetlenül veszélyesek ezek a kísértések. Meg kell azt is látni, testvérek, hogy az ördög, amikor az ember mélységben van, a kísértéseit a gondolatok területén és az érzelmek területén adja elsőként. Gondolatok területén és az érzelmek területén. Ezt a két területet különösen kell kontrollálnia a hívő embernek, amikor mélységen megy keresztül. Az ördög ne tolhassa be oda a maga gondolatait, a gonosz érzéseket, az Istennek ellenálló érzést, hogy megkeményedjünk, mert akkor nem leszünk megmentve. Nézzük a tanulságokat. Az első tanulság, amelyet már részben megfogalmazunk, hogy a mélységben az Isten keres, hogy közölhesse velünk az ő kegyelmét, az ő szeretetét, hogy megtaláljuk az áldását, de ugyanakkor a mélységben mindig ott leselkednek ránk az ördögnek a kísértései, a mélység speciális kísértései. A második tanulságunk, hogy mi az ördög célja? Az ördög munkáinak mindig az a célja, hogy lehetőleg te ne találkozz Istennel. Ha ott vagy egy Isten tiszteleten, akkor jusson eszedbe valami teljesen más dolog, foglalkozzon a gondolatod teljesen mással, meg ne találd a téged kereső Istent az ige hirdetésben, meg ne halld az ő téged megszólító szavát. Tudjátok, biztos asszonyoknak már voltak ilyen kísértései, hogy lekapcsoltam a húslevest, vagy valamit betettem, eltettem a hűtőbe, és akkor végig ezen jár az embernek az agya, hogy amikor eljött otthonról, az megvan-e. Ezeket az ördög adja, hogy ne tudjon az Isten beszélni velünk az ige hirdetésen keresztül. Nagyon sok ilyen gondolatot, érzelmet csempész be ilyenkor a sátán az emberbe, gondolati területeken, az érzelmi területeken. Oda kell erre figyelnünk, hogy most itt vagyunk, Isten előtt állunk, most azon vagyunk, hogy mit mond az Isten, és nem másra gondolunk. Az ördögnek tehát az a célja, hogy inkább keményedjél meg, ne halld meg a megszólító szót. Az ördög mindig hazudik mindenben, de különösen az Istenről hazudik neked is. Melyek ezek a kísértések? Fogalmazzuk meg, és majd fogunk keresni Zsoltárokból és a Biblia több könyvéből igéket. Az első ilyen kísértés, amit Jónás mond az imájába, hogy Isten eltaszított engem magától. A Jónás 2.5-ben olvastuk ezt, hogy azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől. Ilyen kemény kísértés ez. Mennyire keresi Isten Jónást, az ördög meg egy teljesen másik, a homlok egyenest ellentétes hazug gondolatot adja a prófétának a gondolatvilágába, hogy téged az Isten eldobott magától. Amikor Isten megy utána a viharban, megy utána a tenger mélyében, keresi a szívét, hogy megszólíthatóvá tegye, hogy megmentse a prófétát, és az ördög más gondol, és mást akar, hogy gondoljon Jónás. Azt gondoltam, hogy az Isten eltaszított engem magától. Aztán a következő kísértés, hogy az Isten nem szeret. A Zsoltárok könyvében, a 77-esben találunk több ilyen igét, amely nagyon komolyan megfogalmazza ezeket a kísértéseket. 77. Zsoltár 9. versét olvasom először. Végképp elfogyott a szeretete, érvénytelen lett ígérete nemzedékről nemzedékre. Ez a belső hang, amit az imádságban megfogalmaz a megkísértett hívő. Elfogyott az Istennek a szeretete. Már nem szeret engemet az Isten. Elfogyott az irgalma. Félelmetes egy kísértés. Ez a 77. Zsoltár több mindent megfogalmaz. Hadd olvasok egy hosszabb szakaszt, amelyben benne van ez az imént olvasott is. Vajon végleg eltaszít az Úr, és nem tart tovább jó akarata? Végképp elfogyott szeretete, érvénytelen lett ígérete nemzedékről nemzedékre? Elfelejtette kegyelmét az Isten, vagy elnyomta irgalmát a harag? Az az én bajom, gondoltam, hogy megváltozott a felséges jó indulata. Ugye jön a kísértés, és azt akarja nekünk bemagyarázni, hogy megváltozott az Isten. Régen szeretett, most már nem. A Biblia több helyen mondja, hogy Isten soha nem változik. Ő a változhatatlan, nagy, örök, csodálatos Istenünk. Ő nincs benne fénynek, árnyéknak váltakozása, mondja Jakab apostol. Ő nem szeszélyes, nem így van, hogy egyszer szeret, másszor nem. Mi szeszélyesen szeretünk, Isten nem. De jön az ördög, és bedobja ezt a gondolatot a Zsoltáros szívébe, hogy megkísértse őt, hogy az Isten megváltozott. Megváltozott feléd, már nem úgy viselkedik, mint ahogy régen. Nem úgy gondolkodik rólad, mint ahogy régen. Megváltozott a helyzet, hazudja ő. Alantas kísértés ez a sátántól, halálos csapda ez, bele ne lépjünk. Aztán jön a következő kísértés, hogy Isten már nem segít. Isten nem segít. Az Ézsaiás 40-ből olvastam az alapigét, és ott fogalmazódik meg Izraelben ez a kérdés, hogy rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Ez a gondolat megfogalmazódik benne. Hogy Isten másnak segít, de nekem nem. Más ügye Isten elé kerül, hát az én ügyem nem. Mást megsegít Isten, de engemet nem. Ez a kísértés van az Ézsaiás 40-ben, a felolvasott igében. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael, rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé? Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. Elfáradnak, ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak el. Hát Istennek ez a válasza erre a kísértésre, hogy gondolj ő rá, aki nem változik. Aztán jön a csüggedés, ez is egy hatalmas kísértés. Szintén a 77. Zsoltárban találunk egy ilyent, mégpedig a 4. versben mondja a zsoltáros, Istenre gondolok, és csak sóhajtozom, róla elmélkedem, és elcsügged a lelkem. Mi veszélyes a csüggedésben? Amikor az ember elcsügged, akkor megerőtlenedik lélekben, és amikor megerőtlenedünk, elcsüggedünk, akkor az ördög ellopja a reménységet. Reménytelenné tesz a csüggedés. Ez egy rettenetes csapda. Ez olyan, mint amikor elakad a terepjáró is a mocsárban, és hiába van összkerék, hajtás, meg minden, a mocsárban nincsen talaj. Ott nincs fogása a keréknek. Nincs szilárd alul a sáron keresztül, nincs kapaszkodó. Hát az ördög ilyen állapotba akarja az embert belevinni, hogy neked ne legyen reményed. Te csüggedjél el, keseredjél el, és hadd lophass el az egész reménységet a te szívedből. Aztán jön a várakozásnak a kísértése, ez is egy nagyon döbbenetes kísértés. Példabeszédek könyvéből olvasok egy igét, ez a Példabeszédek 13-as fejezet, 12-es verse. A hosszú várakozás beteggé teszi a szívet, de a beteljesült kívánság az életnek a fája. Van több bibliai személy, akit Isten nagyon megváratott. Emlékeztek Izsákra, az ősatyára. Ő 40 évesen nősül, és kiderül, hogy a felesége meddő. Azt írja a Biblia, hogy és Izsák imádkozott az ő feleségért, Rebekáért, Isten meghallgatta, majd Rebeka ikreket szült. Izsák 60 éves volt, amikor ezek születtek. Ugye könnyű kiszámolni, hogy mennyi időt váratta Isten Izsákot és Rebekát? Az ősatya 20 éven keresztül imádkozott ezért. Nem az volt, hogy ja, ez a probléma, imádkozunk, és akkor holnap minden oké. 20 éven keresztül kellett várni. Isten néha megvárat. Ezek az ő titkai, hogy milyen mélységen vezet át, kinek mit ad titkok. Néha az emberi értelemnek szinte kegyetlennek tűnő mélységekbe vezeti Isten az embert, de az ő isteni bölcsessége pontosan tudja, hogy kinek milyen mélységen kell keresztül mennie. A hosszú várakozás beteggé teszi a szívet, mondja a Példabeszédek 13-12. Ez azt jelenti, hogy a várakozásnak még van egy külön kísértése, hogy az embernek a lelke belebetegszik a várakozásba. Eleve kínlódunk, eleve szenvedünk, és még a lélek beteghévé lesz a várakozásnak. A mélység kísértései. Az ördög el akarja lopni ugye a bizalmadat az Isten felé, és arra törekszik, hogy te ne fordulj a mélységben az Isten felé. Te valami más csináljál. Legyél mérges Istenre, vádold őt, keményedjél meg. Az ördög mindig ezen munkálkodik, hogy az ember ne találkozzon a mélységben a megoldást adó Istennel, a szerető Istennel, hanem az embernek a szíve bezárjon az őt kereső Isten felé. Mit lehet tenni ezek ellen, a kísértések ellen? Ez egy nagyon fontos kérdés. Hogyan lehet védekezni? Ha végig gondoltuk mindezeket, amikről eddig szó volt, az emberben az a kép áll, hogy hát ha szenvedésen kell keresztül mennem, akkor legalább 6-7 halálos csapda vár az én lelkemre. Hát egyet is jó, hogyha ki tud az ember kerül, nem 6-ot. Mit lehet csinálni? Mi a megoldás? Hogy amikor mélységben vagyunk, és Isten keres, elkészítette a közeget, amelyiken keresztül beszél velünk, és akkor még oldalból alattomosan hátba támadnak, akkor mit lehet csinálni? Imádkozni. Ez az első, amit a Biblia mond. Kezd el imádkozni. Jónás élete ott kezd el meggyógyulni, hogy végre ez az engeretlen próféta elkezd imádkozni. Végre elkezd beszélni az Istennel. És az imádságban mindent el kell mondani. Nem csak el lehet, el kell mindent mondani. A legutolsó kísértő gondolatot. Ha elolvassátok például a Zsoltárok könyvét, abban a 150 Zsoltárban rengeteg nagyon érdekes imádság van. Sokan úgy gondolják, hogy imádkozni csak úgy lehet, hogy majd nagyon szépen megfogalmazott, nagyon kedvesen elmondott dolgokat lehet. Nem. Hát elolvassuk a Zsoltárokat, akkor kiderül, hogy van olyan Zsoltáros, amelyik perel Istennel, elmondja, hogy Uram, nem értelek, mit csinálsz velem, hogyan engedheted, tele van ezzel a kísértés elmondásával. A benne levő zúgolódást elmondja Istennek. A benne levő kételkedéseket, kérdéseket kijönti Isten elé. A kísértő gondolataikat oda viszik a zsoltárosok az Úr elé. Ez a megoldás. Kibeszélem magamból az Istennek. Nem embernek, Nem magamba folytom és dúlok-fulok, hanem elmondom az Istennek. Mindig itt kezdődik a meggyógyulás. A te gyógyulásod is. Ami terhel, ami belül forog benned, ami érzed, hogy kísértő gondolat, ami megemésztene, ami lehúzna, beszéld el imádságban Istennek. És amit neki mondasz el, ami az ő színe elé lesz kiöntve, arra mindig kapunk megoldást. Azon megerőtlenedik az a kísértés. Annak már nem lesz hatalma feletted. Nem tud majd lehúzni, nem tud megemészteni. Kezdj el imádkozni, ez az egyik, amit tehetünk. A második, hogy kezdj el bízni. Isten nagyon sok bizonyságát adta annak, hogy bízhatsz benne. Ha Jézus Krisztus kereszt halálára gondolunk, akkor azt kell megfogalmazni, hogy Isten már bebizonyította, hogy szeret. Hiszen a legnagyobb áldozatot meghozta. És Isten nem szeszélyes. Tehát, hogyha nem változik meg soha a szeretete, ő ezt nagyon jól átgondolta, és föláldozta a legdrágábbját, te érted, akkor lehet benne bízni. Ha mindent odaadod, hogy te az övé legyél, hogy neked kegyelmet adhasson, örök életed lehessen, akkor hogy ne lehetne bízni az Istenben? Kezdj el bízni. Az alapigénk az Ézsaiás 40-nek a vége, remélem odahaza többen előveszitek majd a Bibliát, és elolvassátok az Ézsaiás 40-et. Nézzétek meg a végét, mit mond a Biblia. Erőt ad a megfáradtnak. Az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, ott van a bizalom, bíznak, erejük megújul, szárnyak elnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak el. Kiderül, hogy azért olyan fontos az ördögnek, hogy a te Isten felé levő bizalmadat elpusztítsa, mert az téged megmenthet. Azért akarja azt ellopni, hogy téged elpusztítson. Nagyon vigyázzatok a szívetekben az Isten iránti bizalomra. Tekintsetek mindig a Golgotára, ha meginogat-e szívedben, gondolatvilágodban, érzelemvilágodban a kísértés idején az Istenbe vetett bizalmat, tényleg, hát szeret, hogyan van, bízhatok-e benne, kérhetem őt, akkor nézd a Golgotára. Ő már bebizonyította, hogy szeret. Mégpedig a legnagyobb áldozattal. Ezt átgondolta, nem vonja vissza. Jézus áldozata elégséges, érvényes rám is, minden bűnömre. Érdemes Jézusban bízni. Érdemes őt keresni a kísértés idején különösen, a mélységekben járva különösen. Bízz az Úrban, imádkozz, bízz! Ez a két legnagyobb fegyvered az ördög kísértéseivel szemben, amit a mélységben bocsát rád. Vajon Isten drága szava, amely bennünket keres, meg fog erősíteni ilyenkor. Egészen meg fog minket erősíteni. Bízhatsz benne, keresheted, olvashatod a Bibliát, amikor a mélyben jársz. Jézus Krisztusról olvastam egy igét, ez a Zsidók 5-ben van a köszöntő ige, és nézzétek meg, hogy az Úr Jézus a földi élete idején hogyan ment keresztül azon a mélységen, amit miértünk kellett megjárnia. Ő mindannyiunknál sokkal több kísértésen és sokkal nagyobb mélységen ment keresztül. Zsidók 5-ben van ez az ige, 7. verstől olvasom. Ő testi élete idején könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott Isten félelmért. Jól lehet, ő a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Ha Jézus csak így tudott a földi élete idején keresztül menni a mélységen, hogy szüntelenül imádkozott, tusakodott, Isten előtt volt, akkor hidd el, hogy te is csak így tudsz keresztül menni a mélységen. Csak így tudsz győzni, hogy imádságban végig tusakodott életedet, különösen a mélységek szakaszait. Ha nem így tennél, elveszel. De Jézus keresztül ment érted. Minden mélységen, azon is, amin neked kell majd. És ő győzött. És ő megtusakodta a győzelmet, kiharcolta számodra is, hogy a te életed a mélységben megtaláltasson, megmenekülj és élj. Drága dolog, amikor az ember őszinte Istennel a mélységben oda megy bizalommal, és Jónásként elmondja, hogy Uram, ezt gondoltam, hogy eldobtál magadtól. De te meghallottad az én szavamat. Azt gondoltam, hogy elnyel a sötétség, a mélység, de te kiemelted az én életemet a sírból. Az Úrtól jön a szabadulás, ez Jónás imájának a vége. Egy diadalmas győzelmi kiáltás, hogy az Úrtól jön a szabadulás. Legyen ott ez az őszinte ima és a Jézusban való bizalom minden mélységben a te szíveden. Egy történettel zárom ma is. Körülbelül 100 évvel ezelőtt, 1910-20-as években élt egy Max Eüt nevű mérnök. Ez a mérnök, ez hobbiként novellákat írt, és miután műszaki ember volt, nagyon gyakran az ő novellái is valamilyen műszaki témát dolgoztak fel. Van egy híres novellája, amelyik egy olyan mérnökről szól, aki fiatalon diplomázott, és felkérték egy rettenetes, nagy, komoly, felelősségű munkának a megépítésére, hogy egy viharos tengeröböl felett építsen egy hidat. De olyan erős hidat, amely minden vihart kibír, vonat fog rajta átmenni naponta, és ez a mérnök megtervezte az ő hídját, megépítette, sikerült neki, és onnantól kezdve megindul a karrierje, a novella szerint sikeres ember lesz, elismert ember, gazdag ember lesz, de van egy titka. Belül tele van félelemmel, hogy jól számolta neki ezt a hidat. Nem fog egyszer összeomlani. És amikor jönnek a téli hónapok, ez a mérnök az ünnepelt társasági életből mindig eltűnik arra a pár hónapra, leutazik a hideg téli szeles viharos hónapokban a tengeröbölhöz, a hídjához. És amikor vihar van, mindig kimegy a tengerpartra, és nézi a hidat, hogy nem fog-e összeomlani. És a novella végén ugye az van, hogy egy ilyen viharos éjszakán is kín van, látja még a hídra rámenő vonat fényeit, aztán hallja, hogy hogyan adja meg a viharnak magát a híd, hogyan nyeli el a mozdonyt, vonatot, hidat a háborgó tenger. Jó kis novella, de van egy üzenete nekünk keresztényeknek. Nagyon sok ember úgy csinál, hogy kívülről minden rendben van. Ez a novellában szereplő mérnök is úgy élte az életét a nagyvárosban, a nyári hónapokban, hogy hát minden rendben van. Külsőleg sikeres, jólét, boldogság, de belül tele volt félelmekkel, belül tele volt mélységgel, ki nem mondott terhekkel, rettenetes problémákkal. Nagyon sok ember próbál ma is így élni. Kívülről azt mutatja, hogy hát minden rendben van velem. Találkozik, hogy jól vagyok, jól vagyunk, és nincsen jól. És semmi nincsen jól. De magának is azt hazudja, hogy minden jól van. De belül ott vannak a terhek, a félelmek, az emésztő kísértései a mélységnek. Oda kell vinni az Isten elé. És tedd végre félre a magad becsapó mondatait, hogy minden rendben van, és mondd el az Istennek, hogy nincs minden rendben. Mondd el az Úrnak, hogy semmi sincsen rendben. Mondd el az Úrnak a félelmeidet. Mondd el a terheidet, a téged maró kísértéseket, a belső kétségeket. Mondd el neki, mert akkor gyógyul meg a te lelked. Jónás elmondta, ott a mélyben. Félretett minden hazudozást, amit addig magára pajsként fölvet, hogy minden rendben van. Félreteszi a hazugságot. Elmond mindent Istennek, és rendbe jön az élete. Kövessük őt. Imádkozzunk mindig, és bízzunk az Istenben. Amen. A 274-es énekünk második versét énekeljük, testvérek, 274-es énekünk második versét, ezzel válaszoljunk az igehirdetésre. 274-es ének második verse így kezdődik, a súlyos gondok mit használnak, a sóhaj, sokjajszó mit ér? A súlyos gondok. hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy te vagy az, aki bennünket egészen felvilágosítasz, hogy a mélyben nem csak az áldás vár, nem csak te akarsz megszólítani, hanem a mélyben leselkedik ránk az ellenségünk, az ördög. Ez a bukott angyal, akinek egész munkája arra irányul, hogy mi meg ne térjünk, meg ne meneküljünk, meg ne gyógyuljon a kegyelemben az életünk. Köszönjük, Urunk, hogy amikor mélységben járunk, akkor tudhatjuk, hogy a mélységnek kísértései is vannak. És őszintén megvalljuk neked, hogy volt már sok ilyen kísértés mi bennünk is. Bennünk is megszólalt ez a hang gondolatban, érzelemben, hogy már nem szeretsz, nem segítesz. Megszólalt bennünk is a kísértő hangja, hogy biztos megváltoztál. Megszólalt bennünk a kísértő hangja, hogy eldobtál magadtól, eltaszítottál, és mi elcsüggettünk, elvesztettük a reménységet, egészen össze tudunk zuhanni, Urunk. Köszönjük, Urunk, hogy tanítasz arra is, hogy hogyan lehet a mélyből kijönni. Köszönjük, Urunk, hogy megadod a fegyverzetet a kísértések ellen. Az imádság és a belézetett bizalom csodálatos pajzsát, amelybe kapaszkodhatunk, amely megtarthat a mélyben is. Add, Urunk, hogy tudjunk imádkozni mindenkor. És add meg azt, Urunk, hogy tudjunk bízni benned mindenkor. Meglássuk a Golgotai kereszten azt az Istent, aki bebizonyította, hogy szeret, és bízhatunk benne. Légy betegjeink gyógyítója, a szenvedők segítője, légy a hozzád kiáltó szabadítója. Áld meg életünket, áld meg a mi családjainkat, gyülekezetünket, népünket. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusban győztél, és értünk szolgáltál, hogy mind megmenekülhessünk. Amen. A csendes percben mindenki a saját imádságát, szívének a fohászát vigye oda bizalommal az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 274-es éneknek a harmadik és a negyedik versei, utána pedig majd fennállva a himnuszt énekeljük a kivonulás előtt. Tehát először a záró énekünk 274-es ének, harmadik és negyedik vers, utána pedig majd fennállva a himnuszt énekeljük. 274-es dicséretünk harmadik verse így kezdődik, csak légy egy kissé áldott csendben.
Az Úrnak, sát az Áldás békességet!